Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Rosonczi Komács Mihály Lengyelország szakértőt, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatóját üdvözlöm.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a megtisztelő meghívást.
Lengyelországi elnökválasztás két fordulója között beszélgetünk, hát éppen fél időben, egy héttel az első forduló után, és szűk egy héttel a második forduló előtt. Rendkívül szoros eredmény született az első fordulóban, úgyhogy véletlenül szoros lesz a második forduló is a két elnök jelölt között.
Így van, megszokhatjuk, ez most már talán egy nemzetközi trend, hogy a két szereplős választások azok az elmúlt időszakban, gondoljunk, nem tudom, az elmúlt egy évtized választásaira, akár az óceánon túl, azok nem lefutottak, és az utolsó napig akár a közvéleménykutatások is bizonytalanságot jeleznek előre. Ugyanaz a helyzet Lengyelországban, azzal a különbséggel, hogy azzal nagyjából mindenki egyetért, hogy rendkívül kiélezett a választás. Éppen a mai hétfői kutatások szerint megnéztem három közvéleménykutatót, kettő éppen Rafał Trzaskowski vezetését.
Ugye mondja, a polgári koalíció.
Igen, Donald Tusk pártjának, a polgári platformnak az alelnöke, Varsó főpolgármestere, mondjuk így a globalista jelölt leegyszerűsítve. Egy kutató, Karol Navrotsky, a ellenfelét mondja, akit a legnagyobb ellenzéki pártja, Jaroszláv Kaczyński pártja, a Jog és Igazságosság támogat. Úgyhogy szinte úgy vagyunk ebben a pillanatban, hogy piros vagy fekete.
Ja, 1,5% volt körülbelül a különbség Rafał Trzaskowski javára az első fordulóban, de én azt olvastam, hogy már ez is meglepetésnek számított, mert a közvéleménykutatók azért inkább ilyen 5-6-7%-os különbséget vetítettek előre, aztán ez mégse így történt.
Így van, azzal együtt, hogy ez a pillanatfelvétel most nagyjából egy fele-fele támogatottságot, vagy 50-50 esélyt jelez előre. Azért, hogyha egy picit tágabbra nyitjuk a fókuszt, és a trendeket vizsgáljuk meg, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a helyzet, ez egyértelműen Karol Navrotsky számára kedvező. Február-márciusban jóval nagyobb vezetést mondtak nem csak a közvéleménykutatók, hanem a pénzpiacok várakozása is arról szóltak, hogy itt egy magabiztos Rafał Trzaskowski vezetés regisztrálhatunk, és tulajdonképpen sokan csak azt tették föl, hogy kérdésként, hogy vajon Karol Navrotsky tisztességes szereplése ahhoz elég lesz-e, hogy Jaroszláv Kaczyński, tehát a jobb oldal még egyszer legnagyobb pártjának a vezetőjének a nimbuszát megsikerüljen őrizni, tehát hogy ne legyen ebből egy nagy vereség idézőjelben. És ehhez képest minden várakozás szerint még egyszer most már egy nagyon kiélezett küzdelem várható, és az első forduló eredményei azt mutatják, hogy ez egy jó eredmény Karol Navrotskynak, tehát megint az a hetedik érzéke Jaroszláv Kaczyńskinak, amit például 2015-ben Andrzej Dudát, a mostani elnököt.
Ott is szoros volt egyébként.
Ott is nagyon szoros volt, és ott is meglepetés győzelem volt. Tehát ott talán még nagyobb meglepetés győzelem volt. Ott az akkori elnök Bronislaw Komorowski újrázását szinte biztosra vették, és az ismeretlenségből rántotta elő Jaroszláv Kaczyński az akkori EP képviselő Andrzej Dudát, és egy hasonló fordulat Karol Navrotsky megtalálása, ugye nagyon sokan arról beszéltek, hogy...
Ugye ráadásul párton kívül egy történész, nincs is különösebben politikai vagy politikusi múltja.
Így van, és pont ez volt a kérdés, ugye, hogy különböző politikus nevek forogtak itt a legnagyobb jobboldali párt jelöltjeként, Mateusz Morawiecki korábbi kormányfő, vagy Przemysław Czarnek korábbi oktatásügyi miniszter, és ehhez képest ez a lépés, hogy Jaroszláv Kaczyński még végül is nem egy politikushoz nyúlt, ez kockázatosnak látszódott, hiszen kérdés volt, hogy esetleg a saját választóiban nem kelt egy bizonytalanságot.
Ez ilyen taktikai lépés lehetett a részükről, hogy akkor legyen egy olyan jelöltünk, akinek nincs politikai múltja?
Így van, a 2023-as kormányváltást előidéző eredmény is, ami ne felejtsük egyébként a Jog és Igazságosság győzelmét hozta, csak a koalíció építési képességét nem sikerült fenntartani. Annak az egyik oka az volt, hogy egy nagyon erős, agresszív, gyűlöletre, negatív érzelmekre építő kampányt folytatott Donald Tusk tábora. Ehhez képest volt egy magát harmadik útnak nevező, majd vissza fogunk rátérni, hogy ez az ő választói hova mentek, egy magát harmadik útnak nevező mérsékeltebb hangot megütő szövetség, a Lengyel Néppárt és a Lengyelország 2050 mondjuk így globalista párt, és mondjuk így a markánsabban baloldali rész a most összeálló koalíciónak, és ez a nagyon erős anti-PISZ, PISZ ellenes érzület el sikerült egy olyan polarizált hangulatot előidézni, amiben, amelyben olyanok is, olyan választók is elmentek Kaczyńskijék ellen szavazni, akik akár korábban nem vagy nagyon ritkán járultak az urnához. És most láthatóan Jaroszláv Kaczyńskijék amellett döntöttek, hogy pontosan ezt a céltábla jellegét a pártnak egy picit vonják vissza, nehezebb legyen negatív kampányt folytatni, ennek ellenére ezt teszik Trzaskowskijék, és próbáljanak így egy nagyobb társadalmi konszenzusra képes jelöltet találni, és ez lett Karol Navrocki. Ugyanez egyébként láthatóan ugyanez mozgatja természetesen Donald Tuskékat is, és Rafał Trzaskowskit, az egyébként egy, mondhatjuk nyugodtan, hogy globalista, még a PU-n belül is, tehát még a most már balközéppártnak, vagy globalista pártnak mondható Donald Tusk féle PU-n belül is, annak a radikálisan balszárnyához tartozó jelölt is, egyértelműen nemzeti motivumokkal, nyelvezettel, megjelenéssel operál, éppen azért, mert ő pedig arra számít, hogy a tőle balra lévő szavazókat úgy is megkapja, és neki is át kell nyúlnia, és egy szélesebb választói közösséget kell megfognia.
Majd erről, hogy hol is lehetnek még mozgósítható tartalékok a két elnökjelölt esetében, de például Trzaskowski esetében, ugye varsói főpolgármester, ez a politikai muníciót, hogyha megpróbáljuk megvilágítani, akkor ez a varsói polgármesterség lehet fontos, bár gondolom, hogy a vidéki szavazó polgárokat ez az azok számára nem annyira fajsúlyos, vagy vélhetően inkább Donald Tusk vezette kabinetről alkotott vélemény lehet az, ami majd befolyásolhatja a ráadott szavazatokat, hogy mellette szavaznak vagy ellene.
Ugye nagyon sokszor egy ilyen egy az egy elleni választásban nagyon sok választó nem valakire, hanem valaki ellen szavaz. És pontosan a kormány teljesítménye, amivel azért inkább nem elégedettek a lengyel választók, a kormány teljesítménye az, amit megpróbál bemutatni Karol Navrocki és tábja. Tehát, hogyha Rafał Trzaskowskire szavaz valaki, akkor Donald Tuskra szavaz, hol vannak azok az ígéretek, amelyeket 2023-ban tett, hol van az a gazdasági fellendülést, amit a választók a zsebükön érezhetnének, hol van az olcsó benzin, amiből semmi nem valósult meg. És ezzel szemben pedig Rafał Trzaskowski is próbálná a PISZ elleni érzületet ráégetni Karol Navrockira, neki sokkal nehezebb ez, hogy a varsói főpolgármesteri teljesítményét mennyire tudja kiterjeszteni, hát ő megpróbálja azokat az elemeket kiemelni, amelyekben fel tud valamilyen eredményt mutatni, például ugye azt, hogy mivel a polgári platform az Európai Néppárt tagjaként 2023-ban is hatalmas segítséget kapott a nemzetközi szövetségeseitől. Például Trzaskowski azt emeli ki, hogy ő könnyebben tud Varsóban már megvalósult vagy megvalósulásnak induló fejlesztésekhez forrásokat szerezni az Európai Unióból. Ezzel szemben a jog és igazságosság Karol Navrocki stábja pedig az orrára koppintásként felsorolja azokat a meg nem valósult fejlesztéseket, amiket 2018-ban, majd később, mint akkor főpolgármester jelölt, majd később megismételt és el se indultak.
Érdekes egyébként, hogyha ránézünk az első fordulós választási térképre, és ott nézegetjük a szavazati arányokat és a szavazatok megoszlását, akkor ott is az látszik, hogy Varsóban, illetve a nagyvárosokban egyértelműen a polgári koalíció jelöltje szerezte meg a nagyobb támogatást vidéken, a vidéki területeken pedig Karol Navrocki, a jog és igazságosság jelöltje. Tehát egyértelműen látszik egy ilyen törésvonal, vagy egy meccés vonal város, nagyvárosok és vidék között Lengyelországban?
Így van, kétféle meccés vonalat is feljegyezhetünk Lengyelországban. Az egyik ez az ön által is említett, és megint csak mondhatjuk, hogy a globális trendeknek megfelelő, az azokat visszatükröző meccés vonal, azaz, hogy a nagyvárosokban inkább a globalista vagy a baloldali jelöltnek könnyebb mozgósítani és jó eredményt elérni, szemben pedig a kisebb településeken és a falvakban pedig a jobboldali jelöltnek. Éppen az volt az elmúlt években is a kérdés, hogy mely településtípuson fordul meg az inga. Például 2023-ban a 2019-es parlamenti választáshoz képest azt jegyezhettük föl, hogy egy picit lejjebb szorult, mondhatjuk így, hogy a globalista jelölt lejjebb tudta tolni ezt a lécet, amely fölött ő számára kedvező eredmény születik, illetve amely alatt pedig a jobboldali jelölt számára, és Lengyelország esetében pedig nagyon izgalmas az a történelmi megosztottság, ami kelet és nyugat között látható, tehát a nyugati vajdaságokban az elmúlt választásokban a PO, a Donald Tusk jelöltje szerepel jól, vagy éppen a Donald Tusk pártja, hogyha parlamenti választást nézünk, keleten pedig a jog és igazságosság. És erre ugyan könnyen legyintve azt lehet mondani, hogy hát, hogy a Nyugat-Európához közelebbi, a modern életformára és ideológiára nyitottabb választók azok, akik inkább szavaznak balra, ha tetszik, és ezzel szemben pedig a kevésbé modern vidékeken pedig könnyebben nyer a szuverenista jelölt, de Lengyelországban hozzá kell tenni, hogy ezekbe a nyugati vajdaságokba lettek áttelepítve azok a korábban a mai Ukrajna területéről származó családok, akik erről kapcsolatban elmondhatjuk, hogy általuk ugye egy sokkal vegyesebb, kevésbé gyökeret vert választói közösséget találunk, és ezeken a helyeken tud, tehát könnyebben jó eredményt elérni a polgári koalíció.
Ja, elemzők, szakértők nagyjából egyetértenek abban, hogy igen nagy a tétje ennek az elnökválasztásnak, tulajdonképpen a jövőbeni politikai felállás, Lengyelország kormányozhatósága, a kormányzás miensége is a tétje. Egyáltalán ugye a kormány és az államfői hatalom közötti viszonyrendszer, és ha Karol Navrocki, a jog és igazságosság jelöltje győz, azzal tulajdonképpen a mostani szisztéma folytatódhat tovább, tehát egy meglehetősen feszült viszony kormány és államfő között. Ha viszont a polgári koalíció jelöltje győz, a varsói polgármester, akkor ez egy harmonikus viszony és együttműködés feltételezhető. Törvényalkotás, kormányzás, minden megy, mint kés a vajban?
Az utóbbi forgatókönyvre könnyű igennel felelni, tehát, és talán akkor pillanatra térjünk, hogy miért fontos ennyire Lengyelországban az államfőválasztás, fontosabb, mint a régió legtöbb országában, hogy ezzel a közvetlen felhatalmazással komoly mandátumok is társulnak. Mégpedig a törvényalkotás tekintetében a lengyel elnöknek politikai vétójoga van, amelyet a alsóház, a Szejm csak 3/5 többséggel tud figyelmen kívül hagyni. És ezzel a mostani koalíció nem rendelkezik.
Ha rendelkezik, mondhatjuk, hogy kivételes jogköre van az államfőnek?
Ez egy, mondjuk ez egy majdnem középerős mandátum. Hogyha sokkal kisebb a jelentősége, hogyha a kormánykoalíció adja az elnököt, az úgynevezett kohabitációs helyzetekben, tehát amikor más színezetű elnök van, mint kormány, akkor megnövekszik a jelentősége, de még egyszer, akkor is elsősorban akkor, hogyha nincsen ekkora többsége a koalíciónak jelenleg.
Mindenesetre az megnehezíti a kormányzást és a kormányozhatóságot, hát, hogyha két ellentétes politikai felfogás van esetében és az államfő esetében.
Akkor, hogyha nincsen 3/5 többség, és most nincsen, úgyhogy gyakorlatilag most lehetetlen kardinális kérdésekben, olyan kérdésekben, ahol nem egyezik a koalíció és az ellenzék nézőpontja, és a legtöbb kardinális kérdés milyen, nem tud törvényt alkotni. Tehát a koalíció.
Az a másfél év, amióta a Donald Tusk vezette kabinet van hatalman Lengyelországban, ott azért nagyon sok az elakadt jogszabály, elakadt törvény, amit szerettek volna keresztül vinni, de nem sikerült, mert vagy az alkotmánybíróság, vagy az elnöki vétó, az államfői vétó ezt megakadályozta?
Igen, az a helyzet, amit itt a hallgatók is hallhattak az elmúlt időszakban Lengyelországból, tehát az, hogy bizonyos lépései Donald Tusk kabinetjének vagy politikai családjának törvénytelenek voltak. Ez ebből a helyzetből ered, hogy olyan helyeken is próbáltak érvényt szerezni a választási eredményből következő kormányváltásnak, amelyeken nem tehették volna meg. Tehát, és például, hogy egy példát mondjak, mondjuk a közmédiában kieszközölt, és nyugodtan használhatjuk a szót, mert egy jegyzői végzésről már kiderült, hogy hamis, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy törvénytelen átvételével kapcsolatban például egy parlamenti határozatra építették azt, hogy foganatosították a változtatást. Ugye leváltották az államügyészt, a bíróságok élén változtatások eszközöltek törvénytelenül, és ennek ez pont ide vezethető vissza, hogy megpróbálták valamilyen jogi fügefa levelet mindig igyekeztek találni ezekhez a lépésekhez, de alapvetően ezt a rendkívül Tusk számára rendkívül kényelmetlen helyzetet az okozta, hogy az elnökkel a számára kardinális kérdésekben, amelyeket egyébként elvárnának tőle a saját szövetségesei, például a bírósági átalakításokat illetően, nem tud törvényeket szentesíteni. Hogyha Rafał Trzaskowski győz, akkor ez az akadály Donald Tusk számára megszűnik. Másik nézőpontból, és ugye erre mutatnak rá a jog és igazságosság politikusai, hogy az az utolsó kötőfék is megszűnik Donald Tuskon, amely még valamennyire a törvényesség kereteit legalább próbálja rajta tartani.
Ha az ellenzéki jelölt győz, annak egyébként milyen politikai hozadéka vagy következménye lehet mondjuk az államfői poszton túl, és azon túl, hogy ez nyilván egy komoly veszteség Donald Tusk és kormánya számára, akár jöhet egy előrehozott parlamenti választás is?
Nagyon érdekes a kérdés, mert egyrészről azt látjuk, hogy ez a koalíció sok szempontból recseg, ropog. Ugye Donald Tusk helyzete nem könnyű, hiszen
Ez egy szivárvány koalícióként szokták emlegetni.
Ugye 4 pár, de inkább 11 platform, amelyben benne van a PISZ választóihoz sokkal közelebbi és sokkal inkább hasonló választókat magában foglaló Lengyel Néppárt, amelyik vidéken erős, egészen...
Hát, ugye a választások után voltak is koalíciós tárgyalások, ugye ha jól emlékszem, akkor fel is ajánlották a miniszterelnöki posztot a Lengyel Néppárt számára.
Sőt, nem, hogy jól kiválóan emlékszik, és ráadásul nem csak akkor ajánlották föl, hanem Mateusz Morawiecki akkor azt mondta, hogy ez az ajánlat 4 évig fönt fog állni a Lengyel Néppárt számára. Gyakorlatilag, hogyha a Lengyel Néppárt egy nap úgy döntene, akkor tulajdonképpen ezzel a parlamenttel is egy néppárt, PISZ, és esetleg a konföderáció valamelyik szárnya átvehetné mondjuk egy konstruktív bizalmatlansági indítvány keretében a hatalmat Lengyelországban. De ne szaladjunk ennyire előre, ezzel tisztában van Donald Tusk is, és sajtóban mondjuk napvilágot láttak ilyen mondatai, hogy hát lehet itt kibeszélni a koalícióban, de akkor majd jön a PISZ, és akkor ennek mindenféle következménye lesz. Most az, hogy egy esetleges Navrocki győzelem ennek ellenére mégsem hozza magával automatikusan az előrehozott választást, annak az az oka, hogy nagyon rosszul szerepeltek éppen most az első fordulóban Donald Tusk koalíciós társai. Tehát a választók, ha tetszik, megbüntették a harmadik útnak azt a magatartását, amely a 2023-as kampányban azt vetítette előre, hogy se a PO-val, tehát se Donald Tusk-tal, se a PISZ-szel, se Jaroszláv Kaczyńskival, Mateusz Morawieckivel nem szeretnénk együttműködni, vagy legalábbis egy harmadik alternatívát ajánlunk a lengyel választóknak. Ugye egy ilyen harmadik alternatívának elsősorban egy arányos rendszerben van választói kereslete, és Lengyelországban ez a helyzet. Majd azt látták ezek a választók, hogy szó sincs harmadik útról, hanem egész egyszerűen Donald Tuskkal minden kurrens és fontos kérdésben együttműködik a harmadik út, úgyhogy a két számjegyű eredményéből Simon Hovnya, a jelöltjük, egy gyenge, most itt oldalra oldalra kell pillantanom, de azt hiszem 6% körüli eredményt ért el, és ezek a választók, ezek jellemzően a konfederációhoz pártoltak át. Úgyhogy most
az érdekes, hogy a konfederáció, majd arról beszélünk részletesebben is, mert azt mondják, ugye, hogy tulajdonképpen ők lehetnek igazándiból a királycsinálók, ugye ők 15% körüli eredményt könyvelhettek el, és nagyon nem mindegy, hogy ez a 15% majd milyen irányba és merre felé mozdul.
Igen, csak akkor bocsánat, 5%-ot sem ért el Simon Hohovnya. Csak hogy ugye, tehát megharmadolta a szavazóit az a párt, amelyik Donald Tuskkal összeállt. És ugyanez megtörtént a baloldalon is, tehát a baloldali szövetségese is Magdalena Biejat 4,23%-ot szerzett, azaz Adrián Zandberg, aki pedig fölmondta a Donald Tuskkal való együttműködést a bal oldalon. Először nem lépett be a kormányba, de kívülről támogatta, majd pedig fölmondta. Ő pedig jobb százalékos eredményt ért el, mint a koalícióban megmaradó Biejat. Tehát ezért nem hozza feltehetően automatikusan az előrehozott választásot egy Navrocki győzelem, mert ezek az elemek, ezek a pártok, a koalíciós társak attól tarthatnak, hogyha most indulunk el a választáson, akkor két lehetőségünk van. Vagy Tusk teljesen a polgári platform alá begyűr minket, ahogy tette ezt például korábban a Modern nevű párttal, amelyik 20% közeléből zuhant vissza a gyakorlatilag nem létbe, vagy pedig kockáztatjuk a bejutásunkat a parlamentbe.
Ez érdekes, hogy ugye szivárvány koalícióként említettük a Donald Tusk vezette kabinetet, de az érdekes, hogy mennyire lehet ezt egybe tartani, vagy összefogni, és annál is inkább érdekes lehet ez, mert éppen a napokban jelezte azt Donald Tusk, hogy egy kormány átalakításra készül, és a koalíciós szerződés újra tárgyalását is lebegtette, de hát hangsúlyozta, hogy ez majd csak az elnökválasztás második fordulója után kerülhet erre sor. Mi lehet ennek a tétje, vagy mire gondolhatott akkor ennek a kormánykoalíciós szerződés újragondolásaként?
Ez a reakció is azt mutatja, hogy ezzel a 50-50 százalékos eséllyel sokkal inkább Navrockijék lehettek elégedettek, és egyfajta zavar keletkezett a polgári platform oldalán. Az, hogy egy kormányfő vagy kampány kellős közepén ennyire nyilvánossá teszi a belső konfliktusokat, bizonytalanságokat, azt, hogy elégedetlen a miniszterekkel, vagy az egyes
miniszterekkel.
Miniszterekkel, igen.
Kormány létrejötte után.
És azt tudjuk, hogy Donald Tuskról azért sok mindent el lehet mondani, de az, hogy ne lenne egy rutinos, minden hájjal megkent tapasztalt politikus, az nem. Tehát az, hogy ő feltehetően bevállalta, hogy egyfelől kiteríti az asztalra, hogy ilyen bizonytalanságok vannak, és ilyen elégedetlenségek vannak a koalíción belül. Másfelől meg ezzel várja el, hogy nagyobb fegyelmezettséggel és jobban bevonja magát a kampányba a koalíció egésze. Ez is mutatja, hogy valóban mindent vagy semmit játék ez a polgári.
De ez akár lehetett most egy üzenet is a második forduló előtt a választópolgároknak, mert mintha még egy olyan mondatot is elejtett volna Donald Tusk, amikor előre a tervezett kormány átalakítás, vagy a koalíciós szerződés újra tárgyalásáról beszélt, hogy hát azért van erre szükség, mert hogy nagyon sok mindent, amit elterveztek, vagy ő személyesen eltervezett, azt nem sikerült megvalósítani.
Ugye az egyik motívum a Tuskék magyarázkodásának az elmaradó eredményeket illetően, mert itt egyrésztről beszélünk ezekről a törvénytelenségekről, másrésztről pedig például a leginkább PISZ ellenes választók adott esetben meg nagyobb vehemenciával várnák függetlenül a jogszabályoktól és törvényektől a fellépést a PISZ-szel szemben, de a választók nagyobb része egész egyszerűen jobb kormányzati teljesítményt várna, és ennek az elmaradását ezt pont azzal indokolják Donald Tuskék, hogy mivel nem együttműködő az elnök, ezért le kell váltani az elnököt, de szerintem ez az üzenet, ez egészen konkrétan leginkább a PSL helyi politikusainak szólt, akik elérhetnek olyan PISZ választókat, vidéki, vallásos választókat, akik esetleg hezitálnak, hogy ne menjenek el szavazni, vagy ha elmennek, akkor Navrockira szavaznak. Tehát, hogy velük kapcsolatban, vagy hogy esetleg billegnek a kettő között, mondjuk lehet, hogy világnézet szinten közelebb érzik magukat Navrockihoz, de a pártfegyelem mert illetően meg, hogyha egy határozottabb iránymutatást kapnak a párt vezetésétől, a PSL vezetésétől, akkor hajlandóak Csaszkowskira szavazni. Tehát ez az én személyes megítélésem szerint ez leginkább a PSL-hez szólt, hogy legyenek aktívabbak, és ezeket a választókat valahogy fordítsák Csaszkowski irányába.
Talán érdemes arról egy kicsit részletesebben is beszélni, hogy hát nyilván az a legégetőbb kérdés, hogy ki mögé állnak be azok a jelöltek, akik nem jutottak a második fordulóba, illetve a szavazóik milyen irányba és mennyire mozgósíthatók majd. Hogy állnak most tartalékok tekintetében az elnök jelöltek? Hogyha megnézzük, nyilván ezek matematikai képletek szerint nem vezethetők le mindenképpen, egyáltalán nem biztos, hogy azok a szavazatok, vagy azok a vélt arányok, azok majd oda mennek ahhoz a jelölthöz, akihez a politológusok vagy az elemzők számítják.
Vagy akár akihez rámutatra az adott jelölt, hogy válasszák őt. Ennek megfelelően ezt a második fordulóba be nem jutott jelöltek hangsúlyozzák is a saját választóik iránti tisztelettel, hogy hát ők nem egy zsák krumpli, akiket ide vagy oda lehetne pakolni, de hát azért természetesen megvannak azok a preferenciák, azok a témák, amelyeket a két bejutott jelölt ugye megpróbál most azért aláhúzni, hogy a be nem jutott jelöltek választóit magukhoz édesgessék.
Ha nagyon egyszerűen, számokat nézzük, ha akkor számszerűen, akkor igen. Inkább az a jobb oldalnak.
Tehát ha nagyon egyszerűen most beosztanák, hogy a be nem jutott jelöltek jobb vagy bal oldal, és összeadjuk a százalékokat, akkor 52-53 százalék jobboldali eredmény született az első fordulóban, és 47% baloldali. Tehát ha ilyen egyszerű lenne, akkor nem is kéne, és akkor Károly Navrocki bemasírozhatna az elnöki palotába. Hát nem ilyen egyszerű helyzet, és elsősorban a Konföderáció nevű pártszövetség miatt nem hát, ilyen egyszerű.
Zárójában, hogy ők lehetnek a királycsinálók.
Ők lehetnek a királycsinálók, és ezt láthatóan nagyon élvezi ezt a szerepet Slavomir Mencen, az ő elnökjelöltjük.
Ők is jobboldali pártként vannak elkönyvelve inkább, sőt, van, aki azt mondja, hogy inkább szélső jobboldali.
Igen, ez egy nagyon érdekes formáció, a nemzethez való hozzáállást tekintve egy markánsan nemzeti patrióta hazafi párt, és a gazdaságpolitikáját tekintve meg egy szélsőségesen libertárius szabadpiac párti társaság, úgyhogy éppen ezért van ugye átjárás a polgári platform szavazói és a konföderáció szavazói között.
Itt már meg is dőlt a matematikai képlet. Van.
Hogy más nem mondjunk például, amikor 2023-ban felerősödött a konföderáció két számjegy fölé talán először, az csak részben volt köszönhető a PISZ-Ukrajna politikájának, tehát az Ukrajnával nagyon megengedő, láthatóan a lengyel érdekeket kevésbé megjelenítő politizálásának. Másrésztről a polgári platformtól tudott akkor szavazókat nyerni, hiszen a polgári platform beszállt akkor a PISZ-szel folytatott ígéretlicitbe a szociális kiadások tekintetében, és pontosan ezeket a vállalkozókat, self-made meneket megszólítani képes konföderáció tudott elszipkázni a PO-tól szavazókat. És ennek a két irányzatnak megvan a leképeződés a párt szövetség struktúrájában is, hiszen ez is egy párt szövetség. Itt az adás előtt elmondtuk, talán a hallgatóknak is érdemes, hogy ha ezt el szoktuk mondani, hogy két magyar alakít három pártot, akkor az a lengyelekre még inkább igaz. Tehát itt az egyik a szövetség egyik része az úgynevezett nemzeti mozgalom, ők ezek a markánsan nemzeti szavazók, Krzysztof Boszák vezetésével, ők egyébként a patrióták pártcsaládba tartoznak, a másik pedig éppen ezek a Volnoscsovci, a szabad piac párti szavazók, akik most adják a jelöltet. Mert egyébként kifele legalábbis egy példás együttműködés van a szárnyak között, 2020-ban Krzysztof Boszák indult a nemzeti mozgalom jelöltjeként, most Slavomir Mencen a szabad piac párti szárnynak a vezetője, aki hát nagyon lubickolt múlt héten ebben a királycsináló szerepben.
Előadott ugye egy 8 pont listát, és jelezte, hogy mindkét elnök jelöltől azt várja, hogy ezt aláírják, ezt a 8 pontos listájukat. Mindkét jelöltet meghívta egy élő beszélgetés, és azt mondta, hogy majd ettől teszik függővé, hogy milyen iránymutatást adnak a szavazóiknak. Hol tart most ez a dolog? Megtörténtek ezek az aláírások, illetve a beszélgetések?
Így van, ezt érdemes még egyszer aláhúzni, mert ez egy egészen szokatlan magatartás volt. 2020-ban idézzük föl, mert az is alá alátámasztja, hogy mennyire nem automatikus a konföderáció szavazóinak a viselkedése. 2020-ban egy alacsonyabb, azt hiszem 6-7%-os körüli eredménynél akkor Krzysztof Boszák nem adott iránymutatást az ő választóinak. Ugye ne felejtsük, akkor PISZ kormány volt, igen, jobboldali kormány volt, és a jobboldali jelölt Andrzej Duda próbálta meg meghosszabbítani a ciklusát. Nem adott iránymutatást, azt mondta, hogy mindenki döntse el saját maga, és ennek eredményeképpen majdnem 50-50%-ban, talán 52-48%-ban szavaztak a PISZ-re, illetve Rafał Trzaskowskira. Most a Nemzeti Mozgalom, tehát az említett Krzysztof Boszák gyakorlatilag egyértelművé tette, hogy Karol Navrockira, a jobboldali jelöltre fog szavazni. Azt mondta, hogy érvényes szavazatot adok le, és nem szavazok Rafał Trzaskowskira. Ez a lengyel hagyományokban egy egyértelmű iránymutatás. Ilyen iránymutatással egyébként, csak hogy mennyire fontos a harmadik helyezett magatartása, 2015-ben, tehát 10 évvel ezelőtt, ezzel tudott nyerni akkor a jobboldali jelölt Andrzej Duda, az említett meglepetés győzelemmel, hogy akkor Pavel Kukiz harmadik helyezett, azt mondta, hogy nem szavazok Bronislaw Komorowskira. Ez csak azért volt érdemes felidézni, mert ennek megfelelően minden szem Slavomir Mentzenre szegeződött hétfőn kedden, hogy mit fog mondani, és ő pedig nagyon élvezte ezt a helyzetet, a saját közösségi média videó csatornájára hívta a két jelöltet, kis túlzással azért, hogy ki fog neki szebben udvarolni az ő választóikért, és azt mondta nekik, hogy győzze meg az ő választóit.
Most pont 15%-ról van azért
15% pontról van szó, tehát gyakorlatilag az, hogy ebből a 15% pontból ennek a kétharmada adja a voksát Karol Navrockira, vagy csak az 55%-a, ez szavazó számba, tehát ez egy 3 milliós választói tömb, ez meghatározó lehet. Most ez a 8 pont, és úgy előkészítette 8 pontos deklarációt, elmondása szerint konstruktíven, tehát olyan témákkal, amelyek annyira nem megosztók szerinte, és arra kérte a jelölteket,
hogy... Mit voltak ezek a fő pontok?
Hát itt ugye például a fegyverviselésnek a kérdése, hogy nem szigor, hogy vállalja az a jelölt, hogyha megnyeri a választást, akkor nem szigorítja, védeni fogja a lengyel zlotyit. Itt, hogyha például utaltunk arra, hogy mennyire nemzeti színekben próbálja magát mutatni, Rafał Trzaskowski például ezt a pontot elfogadta, úgy miközben a szövetségesek, tehát ugye az leginkább Európa párti idézőjelbe, vagy az uniós gőzhengert előmozdító Európai Néppárt tagja, ugye, és mondjuk egy ilyen ígéretet tehet, hogy ő a lengyel zlotyival kapcsolatban fel fog lépni, tehát, hogy védi a lengyel zlotyit.
Tehát ezek politikai témák is vannak ezekben a pontokban?
És ebben ugye volt ugye a Ukrajna-NATO csatlakozásával kapcsolatos magatartás, hogy nem vállalja az elnök, hogy nem ír alá olyan törvényt, ami lengyel katonák Ukrajnába küldését vonná maga után.
De egyébként Ukrajna, csak úgy zárójelbe, Ukrajna támogatásában azért nagyjából közös nevezőn vannak kormányoldal és ellenzék pártjai, illetve az oroszokkal szembeni fenntartásokat.
Hát tekintve. Nagyon érdekes ez a kampány, mert ugye itt a lengyel elit 2022 tavaszán gyakorlatilag a konföderáció kivételével egymással licitálta a tekintetben, hogy ki segíti, vagy ki segítené jobban Ukrajnát. Többek között ez egyébként ez a feltétel nélküli Ukrajna segítség vezetett egy-két mások mellett ahhoz, hogy a jog és igazságosságnak a kormányt át kellett adni a Tusknak és a koalíciós társainak. Most ez olyan szinten megváltozott a közhangulatot lekövetve, hogy például Rafał Trzaskowski, tehát a fősodratú jelölt volt az, aki előre bocsátotta, hogy az ukrajnai menekültek számára biztosított társadalmi juttatásokat szigorúbban kell ellenőrizni. Úgyhogy Ukrajna téma...
Tehát változik a hangulat.
Nagyon erősen változik a hangulat. Látható, hogy ez a fajta mindent, még egyszer mondom, feltétel nélkül Ukrajnának hozzáállás. Ez úgy a választók, mint a politikai elit szintjén is gyakorlatilag megfordult.
Már az elnökválasztástól függetlenül azért talán érdemes egy kicsit politikai vetületekről, politikai felállásról beszélni. Ugye a kormánykoalíció esetében már nagyjából elemeztük, hogy mennyire ez a szivárványkoalíció, az nem könnyű egybetartani, de az ellenzéki oldalon ott milyen együttműködések látszanak? Látszanak-e egyáltalán együttműködések? Mert ugye az előző választásnál ez is szóba került már, ugyan a Jog és Igazságosság nyerte eléggé markánsan, de senkivel sem tudott koalíciót kötni. Egyáltalán milyen helyzetben van most a Jog és Igazságosság, és formálódik-e valamilyen együttműködés az ellenzéki oldalon?
Így van, annak ellenére, hogy 35%-ot szerzett, és ezzel magabiztosan megverték sokadszor a Donald Tuskot a Jog és Igazságosság politikusai, nem tudott koalíciót kötni. Itt azt lehetett látni az utolsó hetekben, hogy konfrontálódott a két lehetséges partnerrel, a PSL-lel, a Lengyel Néppárttal és a Konföderációval is. És ebben a koalícióra való készség hiányában egyébként a Konföderáció is viszonozta ezt a testtartást, hiszen a Konföderáció pedig azt mondta, hogy ők se a PO-val, se a PISZ-szel nem szeretnének együttműködni, annak ellenére, hogy reális esélye arra, hogy egyedül nyerhetnének, vagy egyedül akkor a győzelmet arathatnának, hát ez csak ilyen sci-fi forgatókönyv volt. Most ehhez képest az elmúlt másfél évben itt csak érintőlegesen utaltunk rá, de itt azért akár egy egész műsort meg lehet tölteni azokkal a lépésekkel, amelyek minden jogállamiságért, demokráciáért aggódó politikusban berzenkedést válthattak ki Donald Tusk működését illetően. Hát ezt a Konföderáció is, amelyik jellemzően egy rendszerellenes párt, és ugye pont utaltunk rá, hogy rendszerellenes szavazókat, vagy ezt a bipolaritással szembehelyezkedő szavazókat is tudott megszólítani. Ő sem maradhatott teljesen ebben a se ide, se oda, hanem már emiatt a tuszki magatartás miatt is sodródott, és jóval közelebb került legalábbis a Nemzeti Mozgalom szárny a Jog és Igazságossághoz. Az is látható Szlavomir Mencen, tehát még egyszer a mostani jelölt kommunikációjából, hogy adott esetben készek lennének 2027-ben legkésőbb, legalábbis bizonyos politikusai, legalábbis mondjuk azt, hogy nem ördögtől való számukra, hogy gondolkozzanak azon, hogy ne csak a PISZ-szel, hanem adott esetben a PO-val is lehet koalíciót alakítani. De most mégis sokkal inkább reális egy PISZ-konföderáció koalíció, mint az mondjuk másfél évvel ezelőtt volt. És hogyha például a mostani pártverseny közvélemény kutatásaira nézünk, amelyeket mondjuk a mostani elsőfordulós választás megerősített, tehát hogy a két nagy párt 30-30% körül van, a Konföderáció 12-15%-os sávban mozog, akkor hogyha ezt mandátumokra vetítjük, akkor ez most már egy viszonylag stabil többséget adna, tehát egy PISZ-konföderáció koalíciós kormány e pillanatban egyáltalán nem valószínűtlen.
Mennyire meghatározó még Jaroszláv Kaczynszki szerepe a Jog és Igazságosság esetében? Ha jól olvastam, akkor a pártelnöki mandátuma valamikor éppen most 2025 közepén jár le, és hát azért Kaczynszki, ha jól láttam, jól emlékszem, 76 éves, és hát véletlenül ott toporog mögötte a nála mégiscsak 20 évvel fiatalabb volt kormányfő Mateusz Morawiecki, aki egyébként be is jelentette korábban, hogy ha Kaczynszki úgymond nyugdíjba vonul, akkor ő szeretné magát megmérettetni a pártelnöki pozícióért.
Nem csak ő toporogott, hanem itt vannak...
Többen is toporognak,
és valóban ő volt az, aki ezt megmerte fogalmazni. Hát ennek meg is lett a következménye, mert az ő nevét aztán egy évvel később nem sorolta föl Jaroszláv Kaczynszki, mint a lehetséges jó köztársasági jelöltek egyike. Tehát Jaroszláv Kaczynszki láthatóan még ambícionálja a párt vezetését, és pont Károly Návrockinak a jó eredménye, tehát hogyha itt egy hét múlva valamilyen meglepetés miatt nem lesz mondjuk egy markáns Trzaskowski győzelem, és erre most semmi nem mutat e pillanatban, akkor azt lehet mondani, hogy megint egy olyan döntést hozott, amivel megerősítette az ő pártvezetői nimbuszát. Ezt a legutóbbi PISZ kongresszuson el is mondta, hogy ő szeretne tovább, legalább még egy ciklust továbbra is a párt élén tölteni, hiszen ezzel felel a választóinak.
Véletlenül meg is van a támogatottság.
És ehhez ő, hát ő tényleg itt már említettük, hogy Donald Tusk egy rendkívül tapasztalt, ügyes politikus, és Jaroszláv Kaczyński is a pártpolitikának ezt a dimenzióját nagyon érti, tehát hogy hogyan lehet akár a párton belüli fegyelmet megtartani, akár kisebb koalíciós partnerekkel úgy politizálni, hogy aztán a PISZ kerüljön ki győztesen. Úgyhogy a mostani helyzetben és a mostani elnökválasztás eredményét látva nem mutat semmi arra, hogy ő a közeljövőben átadná a hatalmat. Itt Morawiecki mellett még talán érdemes Andrzej Dudát megemlíteni, aki a 2023-as igen, Andrzej Duda a leköszönő államfőt, aki a 23-as váltás után bejelentette egy lengyel ügyek koalícióját, de ez akkor nem, akkor még legalábbis ez nem öltött testet. Ott van mögötte az a Marcin Masztalerek spin doktor, aki korábban őt segítette győzelemhez. Tehát, hogy itt, és várhatóan Duda 2027-ben lesz rajta egy olyan nyomás, hogy a népszerűségét, ami még megvan, azt használja föl arra, hogy a PISZ vissza tudjon jönni a kormányzásba. Akkor ugye ott van, még egyszer mondom, a PISZ-nek ez a markánsabb, a vallás iránt elkötelezettebb, konzervatívabb szárnya, Przemyslaw Czarne, korábbi oktatásügyi miniszter, úgyhogy sokan toporognak, és tulajdonképpen...
De akkor még türelmeseknek.
Türelmeseknek meg lehet lenniük, és a 2023-as meg az elmúlt időszak tapasztalata éppen azt mutatja, hogyha nem tudnak valamiféle együttműködés mellett kitartani, és csapatként dolgozni, és most azt látjuk, hogy tudnak egyébként, de azért például az elmúlt időszakban jól láthatóan maguk a választók voltak inkább azok, akik ezt a kicsit ilyen megrendült boxolóhoz hasonló pártot, amit ezt a megrendülést ez a 23-as hatalom elvesztése okozott, a vállukon megtartottak, ugye nagyon sokáig nem volt médiája, országos elérésű, markáns médiája, a jog és igazságosság nézeteit osztó választóknak most van kettő is, tehát szép lassan sikerült rendezni a sorokat a pártnak, ebben és a párton belül sikerült rendezni a sorokat, amiben Kaczyńskinak nagy szerepe volt, úgyhogy most az elmúlt másfél év és ennek a választásnak a nem tudom a összegzés az, hogy nem sikerült Donald Tusknak megsemmisíteni a legnagyobb politikai ellenfelét, továbbra is megmarad ez a kétosztatúság a lengyel politikába, ahol mégis a harmadik erők és a harmadik helyezettek osztják egyszer-egyszer alapokat, ez most a konföderáció.
A beszélgetés végéhez közeledve azért ejtsünk szót Lengyelország helyzetéről, ugye a lengyel gazdaság viszonylag mondhatjuk, hogy jól teljesít egyértelműen felfelé jövő pályában, megnyíltak a korábban igencsak akadozva érkező uniós források az ország számára, és egyébként úgy tűnik, hogy Lengyelország olyasfajta középhatalmi státuszhoz jut Európában, és talán az Európai Unióban is, amely révén akár Németországgal vetekedhet. Így van ez?
Egy picit azért árnyalnám itt a kérdés elejét, mert valóban itt ilyen makrogazdasági adatokról szóltak magyarországi híradások, de azért a választók, pont ez az eredmény is mutatja, nem ezt érzik a zsebükön. Hiszen akkor tényleg tulajdonképpen természetes lenne egy sima Trzaskowski győzelemről beszélni. A lengyel választók már 30 év alatt hozzászoktak, hogy a főhatalom megvan osztva a parlament és az államfő között. Adtunk egy esélyt Donald Tusknak, most egészítsük ki ezt az esélyt. De ebben a másfél évben nem azt látták, hogy olyan jól mennének a dolgok Lengyelországban. Nagyon fontos beruházások lassultak le. Ennél is fontosabb a választónak, hogy nem érzi a saját zsebén, hogy például az inflációval kapcsolatban, vagy az élelmiszerárakkal kapcsolatban hatékonyan föl tudna lépni a kormány. Ezzel együtt tágabb perspektívában valóban igaz az, és az elsősorban a jog és igazságosságnak volt a víziója, hogy Németországnak kihívást jelenteni. Ha tetszik, kezdjük dobni a német pozícióra, úgy biztonságpolitika tekintetében átvenni a NATO keleti szárnyának a biztosítását, mind a gazdasági szférában, tehát hogy a lengyel vállalatokat úgy megerősíteni, akár éppen a keleti piacokkal, hogyha nyilván nyugatra kevésbé is tudnak menni, amelyekkel kihívói lehetnek Németországnak. Ez egy óriási előnye a lengyel gazdaságnak, hogy van egy majdnem 40 milliós belső piaca, tehát gyakorlatilag a rendszerváltoztatás óta a Covid időszak kivételével folyamatosan növekedési pályán volt. Tehát önmagában az, hogy ezek a makrogazdasági adatok jók, ezek nem jelentik nem hozzák magukkal a választók támogatását, és ráadásul ezeket a jó eredményeket most az államadósság elengedésével tudja ideig óra, nem, illetve nem tudjuk, hogy meddig hozni a kormány.
Ha már Németországot emlegettük, akkor milyen most a német-lengyel viszony, mert azért az elmúlt időszakban is az rendre előkerül, hogy Németország hát egyfajta kártérítéssel tartozna Lengyelországnak, még második világháborús kártérítés ügye, ez rendre, napirendre kerül.
Igen, nagyon összetett a viszony. Egyrészt nagyon sok tekintetben egy egymásra épülő, vagy egy egymásnak kitett gazdaságról van szó. Politikai szinten pedig például a kártérítés ugye azért is kényes, ezt ugye a jog és igazságosság 8 évében hozta elő az akkori kormány, de például akkor még Olaf Scholz akkori kancellár mellett állva, Donald Tusk sem határolódott el ettől az igénytől, amiben szintén azt látjuk, hogy kénytelen a polgári platform is a nemzeti érzelmi és a konzervatív választóknak megfelelő politizálást mutatni legalábbis részben. Nagyon sok feszültség feszíti ezzel együtt még ezt a bilaterális viszont, ugye szó van arról, hogy német funkcionáriusok illegális migránsokat visznek át a lengyel határon. Ezzel együtt egyébként például a 23-as kampányban gyakorlatilag résztvevő volt Olaf Scholz azzal, hogy az akkori ellenzék, tehát Donald Tusknak a kampány paneljeit elismételve támadta az akkori lengyel kormányt, Jaroszláv Kaczynszkijékat. Tehát egy összetett komplex viszony, azért nagyjából azt ki lehet mondani, hogy Donald Tusk, Rafał Trzaskowski sokkal inkább egy a német gazdaságnak alárendelődő, és ezzel nem feltétlenül, ezzel nem értékítéletet mondok, tehát mondjuk így a német gazdaságban egy alárendelt szerepet kiteljesítő Lengyelországot képzelnek el, szemben a jog és igazságossággal, amelyik még egyszer megpróbálja beérni és leerőzni Németországot.
Azért zárjuk akkor a beszélgetést röviden, ha ez röviden megválaszolható a magyar-lengyel viszonnyal, mert hát hogyha azt mondjuk, hogy magyar-lengyel kapcsolatok, a diplomáciai szinten azért most igencsak mély ponton vannak a magyar-lengyel kapcsolatok, és talán érdekes azt is górcső alá venni, hogy mik is a főbb törésvonalak az Oroszországhoz, illetve Ukrajnához való viszony, a Brüsszelhez való viszony, vagy különböző kérdések kapcsán vannak ellentétek a magyar és a lengyel kormány között, mert azért talán nem mondhatjuk azt, hogy itt a magyar-lengyel viszonylatban van ez az ellenérzés, hanem a két kormány között vannak vitás, vagy vitatott kérdések.
Igen. Hány percünk van? Hadd kérdezzem
meg. Hát most tulajdonképpen 2 percben jó lenne ezt összefoglalni, ha sikerül.
Hát akkor csak egy nagyon röviden. A magyar-lengyel barátság az nem egy köszöny, hogy az egy csoda. Tehát az talán egy világszinten is egyedülálló jelenség, és itt van egy olyan erős 1000 éves szövet, aminek idézőben csak a felszíne ez a politikai vita, ami viszont valóban nagyon, nagyon feszült. Tehát azért arra nem nagyon láttunk az elmúlt időszakban példát, hogy például a magyar nagykövetnek egy már kiküldött meghívót, ugye itt az EU-s soros lengyel elnökségnek a megnyitó gáláját visszavonnak.
Hát, hogy ugye említhetjük a politikai menedékjogot.
Amit igen, ugye ennek ugye végül is ezt tulajdonképpen ez kimondva kimondatlanul, de hát ez ugye a legalábbis publicisztikai szinten a lengyel baloldali médiumok ezért egyértelműen azt okként azt jelölték meg, hogy Magyarország befogadta Márcsin Románovszki korábbi igazságügyi miniszter helyettest, akinek úgy látta a magyar kormány, hogy nincsenek garantálva a pártatlan bírói eljáráshoz való jogai. Jegyezzük meg egyébként, hogy azóta az Interpol megtagadta, hogy Márcsin Románovszki ellen foganatosítja a körözést, tehát vörös listára teszi. Tehát tulajdonképpen megerősítette a magyar kormány álláspontját.
Ugye a Varsói kormány meg azt mondja, hogy hát 18 rendbeli bűncselekménnyel, köztük korrupciós bűncselekményekkel vádolják a volt lengyel igazságügyi
miniszter fontos, helyettes. Igen, bocsánat, ez is fontos, mert ez is kicsit egy ilyen média térben lévő hajlítás volt, hogy ebbe a 18 rendben nincsen egyébként korrupció, de ugye ezt mondják.
Én a média térből
tájékozom. Igen. Tehát itt van egy nagyon erős kommunikációs harc is, de tulajdonképpen itt ezzel a lépéssel is Radoszláv Sikorszky külügyminiszter a saját kormányának az ügyben mutatott ügyetlenségére hívta föl a nemzetközi figyelmet. Ez megint csak nem egy nehéz erről mást véleményt mondani, ugye Márcsi Romanovszkit úgy tartóztatták le, hogy mentelmi joga volt az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagjaként, amire az egyébként Tusztól egy pár családba ból származó közgyűlési elnök figyelmeztette a lengyel kormányt. Tehát itt, amikor egy ilyen illető fordul menekült kérelemért, nehéz ezt máshogy megítélni, mint hogy nincsen biztosítva a pártatlan bírói eljáráshoz való jog, de itt talán, hogyha...
Igen, ez egy konkrét ügy, de ezek ugye mind ilyen apró, vagy nem is annyira apró szeplők a magyar-lengyel viszont kormányközi viszonyban.
Igen, talán, de és akkor talán azzal érdemes lezárni, hogy az látható, hogy a magyar-lengyel két jó barát igazsága viszont társadalmi szinten meg megvan, és gyakorlatilag itt kiutalt ön is itt, hogy az egyik neuralgikus pont vagy töréspont éppen geopolitikai természetű volt, akár az Ukrajna kérdéshez való hozzáállás, amiben, ahogy említettük, éppen a mostani választási kampány mutatja, hogy a lengyel közvélemény már sokkal inkább közelebb áll a magyar állásponthoz, mint korábban, és ugyanúgy, ahogy az ukrán kérdésben a korábbi állapothoz való visszatérés figyelhető meg, ugyanez igaz a magyar-lengyel barátságra, még egyszer mondom, társadalmi szinten, hogy ezt a kormányok mikor fogják lekövetni, ez kérdés, de azért az pont egy ilyen geopolitikai feszültségben érdemes mindig elmondani, hogy függetlenül az esetleges nézetkülönbségektől, ideológia, európai politikát illetően, amelyeket meg lehet vitatni Brüsszelben, ugye a magyar miniszterelnök is egy decemberi interjújában azt mondta, hogy kár, hogy a lengyelek nem tudják szétszálazni a pártügyeket és az államügyeket. Tehát egy ilyen feszült geopolitikai helyzetben két NATO tagállam nem engedheti meg, hogy ne beszéljen és nem működjön együtt egymással. Alsóbb szinteken a hozzám eljutó információk szerint egyébként megvan az együttműködés, ami azért megnyugtató ebben a helyzetben.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Rosonczy Kovács Mihály Lengyelország és Olaszország szakértő a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója volt a vendégünk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.